Ez egy érdekes fejezet, előre hadd jelezzem. Ugye az előző és majd a következő fejezetek Pál apostolnak és utitársainak a missziós tevékenységével, a hitterjesztő tevékenységével foglalkoznak. Három ilyen missziós út volt, amit ebbe a kategóriába sorolunk, legalábbis ilyen nagyobb utak, ázsiai, aztán európai területekre is. Ezek közé ékelődött be időben az az esemény, amiről itt ma szó lesz, talán meg is nevezem előre az eseményt, az úgynevezett első jeruzsálemi zsinat. Mondhatjuk így, hogy ez egyháznak a most a jó értelembe vett tekintélyeinek a csúcs találkozója, tehát akkor az apostolok vének a hitben tapasztaltak tanácskozása egy adott kérdésben. Erről szólt tehát ez a fejezet, majd meglátjuk, hogy milyen kérdésben és milyen fontos következtetésre jutnak. Talán már most hadd jelezzem, hogy egy viszonylag konkrét kérdésfelvetés kapcsán egy messze menő ezen túlmutató következtetésre fognak eljutni. Azt gondolom, hogy a bevezetőből ennyi talán elég is, és rögtön olvasnám az első szakaszt. Ugye sorban olvassuk, ahogyan szoktuk, igaz csak kivonatosan, de a főbb szakaszokat felidézzük. Elsőként az első két verset olvassuk. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek, így tanítják az atyafiakat. Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözölhettek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedés előn azok ellen, mármint akik ezt mondták, azt végezték, hogy Pál és Barnabás és némely mások, ők közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében. Még annyit hadd mondjak el, szerettem volna, csak ugyanmégeztem tartalmazni, és ez a szakasz, az előző fejezet végén olvassuk, hogy mikor megérkeztek az apostolok, akkor egybehívták a gyülekezetet, elmondták a jó tapasztalatokat, örültek, hát volt minek örülni, hogy akik itt voltak, tudják, hogy milyen nagy tapasztalatokat éltek át, hogy milyen nagy arányú volt a fejlődés az Isten ügyének, milyen nagy öröm lehetett részt venni ebben, személyesen átélni, megosztani, és ezen örömbe vegyült az az üröm, amit most olvastam, hogy ugye az apostolok jöttek vissza a missziós területről, tehát a mai Törökországgal azonosíthatnánk az első út által érintett területet, annak egy részével, és azt olvastuk, hogy ugyanakkor Júdeából jöttek egyesek, ugye Júdea pedig délre van Antiókiától. Látjuk ugye, hogy Jeruzsálem itt az alsó kanyarulatánál fekszik a földközi tengernek, ott van a Júdea nagybetűvel kírva, látjuk ugye mindnyájan, fölötte van Jeruzsálem, ez volt a még ott lévő keresztényeknek a központja. Hogyha megnézzük, akkor itt a fölött van függőlegesen felfelé halad a szemünk egy címke, ugye egy szövegbe írva, és a fölött van, ahova a nyilak mutatnak, meg indulnak, ott van Antiókia, az a keresztények központja Szíriában, és hát ez maga az első út, amit a múltkor magammal hoztam, ugye a múltkori alkalomhoz tartozik, tehát az apostolok azt a területet járták be, ide tértek vissza, itt állomásoztak, így mondhatnánk, mondjuk ez kicsit így katonásra hangzott, de ez a lényege, és innen Júdeából mentek fel oda újak, mások a gyülekezetbe, és álltak elő ezzel az egyszerű közléssel, hogy azt olvastuk, hogy ha körül nem metélkednek a Mózes rendtartása szerint azok, akik ott megtértek az ő területeken, akkor azok nem üdvözülhetnek. Hát annyit hadd jelezzek, hogy eléggé olyan örömöt lelohasztó lehetett ez az érzés. Tehát azt mondhatjuk, hogy ők nagyon nagy munkába indultak el, isteni megbízatással, emlékszünk, erről volt szó 4 héttel ezelőtt, mikor itt voltam legutóbb, az első felével akkor foglalkoztunk az útnak, megszerezték a maguk tényleg csodálatos tapasztalatait, fogható bizonyságát az isteni erők működésének, emberek megtérésének, hazatérnek, megosztják, örülnek, erre jönnek délről, úgymond, tehát az eredeti központból, Júdeából, Jeruzsálemből mások, akik nem voltak ott, szeretném felhívni rá figyelmet, és előállnak az ő okos értékítéletükkel, hogy még mi kell azon kívül, hogy elgondolkodtam már a készülve, hogy ez a tipikus helyzet, ami van, aki csinálja, meg van, aki nem is volt ott, de azért vannak jó ötletei, és nem is akármilyenek, mert azt mondták, én is most olvastam újra, és figyeltem fel rá, hogy nem kevesebbet mondanak, hogy ha az nem történik meg, amit ők kritériumnak neveznek a továbbiakban, akkor nem kevesebbet mondanak, hogy ezek nem üdvözülhetnek. Tudnak egy üdvösségkérdést. Tehát, hogy ami a választó vonal ebben a kérdésben. És látjuk, hogy nem volt meggyőző az állításuk, finoman szóval, mert hát kifejezetten vetekedés támadt, meg háborúság, nyilván ezt szócsatának kell értelmezni, tehát teológiai vita, szócsata, és Pál és Barnabás ugye szembe kerültek velük, és végül a gyülekezet úgy döntött, tehát az antiókiai gyülekezet, amely kiküldte őket, meg amelyikhez ez az egész kérdés tartozott a gyakorlati szempontok miatt, hogy hát az a tiszta sor, hogyha van egy ilyen vita, egyértelműre kéne jutni, ez egy fontos szó, most hadd szóljak, majd a végén azt olvassuk, amikor meg lesz a döntés, akkor azt levelezik ki az apostolok az érintett gyülekezeteknek a területekre, hogy egyértelműre jutottunk. Azért az nagy áldás, hogyha egyértelműen vannak az egy fedél alatt lévők, vagy lelkileg egy helyre tartozók, azért anélkül nagyon nehéz. Na most ezt vették célba a tanítványok, az antiochiaiak, úgy értem, és leküldték Jeruzsálembe Pálékat, mint az ügy képviselőit, akik hát személyesen tudnak beszámolni, meg érintettek, hogy ott hallgassák meg őket az apostolok, meg a vének, ugye erre utaltam az elején, hogy hát jöjjön össze a korabeli keresztény közösségnek az a testülete, talán nem is volt ez egy állandó testület, ez rossz szó, tehát azok gyűjjenek össze, akiknek a véleménye, a bölcsessége, az Istentől való vezetése nyilvánvaló, és mértékadó lesz. Hát így került sor erre a bizonyos első jeruzsálemi zsinatra, aminek a lefolyása is tanulságos, a hozzászólások és főleg az eredménye. Olvassuk rögtön akkor, hogy ez hogyan is kezdődött, a 4.-5. verset nézzük. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadták őket, és ők elbeszélték, mármint Pál és Barnabás, hogy minden dolgot cselekedett Isten ő velük, mármint hogy amin ott voltak, tehát az evangéliummal gyakorlatilag. Előálltak azonban némely hívők a farizósok szerzetéből valók közül, itt megállok, hogy értsük, tehát keresztényekről beszélünk, akik eredetileg farizeusok voltak az ő meggyőződésüket tekintve, de megtértek, csak erősen dolgoztak még bennük ezek a régi dolgok. Itt egy pillanat, hadd folytassam azért, ezt fontos látnunk, és ez nagy tanulsága a történetnek, hogy ha az ember megjár bizonyos hiteket, meggyőződéseket, főleg minél inkább belemélyed, magáévá teszi, nem könnyű váltani. Nem könnyű az első lépés sem megtenni, tehát hogy szóbáljak azzal, hogy letegyem a régit és vegyek egy újat, de ha ezt megteszem, utána is még magam sem érzem, de visszacsenkednek ilyen régi dolgok, amik mélyen rögzültek az emberben. Én tapasztaltam ilyet egyébként, tehát felekezetből felekezetben megtért emberek életében, saját tapasztalatként is mondták, hogy ez egy nehéz küzdelem. De hát a legjobb példa a Biblia, ahol Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy óvakodjanak a farizeusok kovászától, meg volt egy jó pár eset, amikor hát konkrét esetek kapcsán mondta azt, hogy ez mondjuk nem az ő tanításából van, amit ők mondanak, mert ők is ott éltek, ott nőttek fel, azt a fajta írásmagyarázatot szívták magukban, ami az ő koruké volt a zsidók révén, és Jézus ehhez képest döntően, hát nem is tudom, mit mondjuk, hogy újat vagy régit, vagy döntően régit, ami megint új volt, tanított nekik, és maguknak, a tanítványoknak is nagyon nehéz volt megkülönböztetni ezt, hogy mi az, ami ilyen beszüremlő, nem igazán Krisztustól való tana régiből jött, és mi az, ami Krisztusé. Hát itt is ilyen helyzetről van szó tehát, hogy némely hívők, tehát keresztények a farizeusok szerzetéből valók közül álltak elő, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. Hát ez az a nehéz eset, erre szoktam azt mondani, bocsánat, ilyen saját szóval, egy kenta úr, tehát már félig keresztény, de félig még farizeus, hogy hiszen ilyen erővel éltek még ezek a dolgok, hogy azt mondta, hogy bizony, hogy meg körül kell metélkedni, Mózes törvényét megtartani, és ezt meg kell mondani, és én most erre tenném a hangsúlyt, majd látjuk az apostolok válaszából is, hogy erre a felfogásra, megközelítésre, követelésre, hogy már pedig annak kell lennie. Ja, talán ezen a ponton hadd jegyezzek meg valamit, hogy ez egy nagy kérdés a Bibliának, egy nagy kérdés, erről szól a zsinat is, hogy az segít-e, hogyha megmondjuk, hogy mit csináljon az ember. Vagy megparancsoljuk. Én voltam katona, onnan jutott eszembe az egész példa, hogy mikor leszereltünk, akkor többen leleményesen kiírták a pólójukra, hogy el ne hidd, hogy megváltozunk vezényszóra. Tehát, hogy ez egy utolsó üzenet volt még a szép emlékekért, ugye egy évig voltunk benn. Ez akkor olyan banálisnak hatott meg jópofának, de az az igazság, hogy ebben van igazság. Tehát az ember, mint olyan, mi emberi lények, attól még nem fogunk megváltozni, tudjuk, hogy másnak kell lennünk. Attól még kevésbé azt mondják, hát nem tudom, kinek van tapasztalata magával, gyerekkel, ha azt mondom, hogy nem, akkor biztos az ellenkezője fog következni. Ez benne van az emberi lényben. Más forrásból kell, hogy táplálkozzon a cselekvés, majd erről szól nyilván a folytatásra, nem akarok elé menni, csak itt már erősen jelenik meg ez a felfogás, és ezt szerettem volna jelezni, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni. Szóval érezzük ennek az ízét, hogy kell megparancsolni. Ez volt a felvetés. Ez tehát a két előterjesztés. Egyrészt az ott távolban járt apostolok elmondták, hogy mit tapasztaltak, mit éltek át, szemtanúi voltak, átélői, hogy a Szentlélek hogyan győz meg embereket. Ezek meg azt mondták, hogy kell megparancsolni. És hát szóval ilyen formákat még húzzunk rájuk, hogy így mondjam ezekre a megtértekre. Itt jön az, hogy mit tettek az apostolok ebben a helyzetben, tehát most ugye a tanítványokból lett apostolok, úgy értem, tehát az első 11. Azt olvassuk a folytatásban. Egybe gyűltek azért az apostolok és a vének, hogy a dolog felől végezzenek. Itt megint megállok egy pillanatra. Én ezt nagyon fontosnak látom ebben a szakaszban, amit most tanulmányozunk, hogy amikor adódott egy fontos kérdés, akkor az apostolok összejöttek azért, hogy határozzanak. Tehát, hogy ezt nem lehet lebegtetni, vagy lebegni, hagyni ezt a kérdést. Valami megoldás biztos, hogy van, tehát vagy úgy, vagy nem úgy. A legrosszabb az, hogyha olyan mindenkire ráhagyjuk, vagy semmi nincs. Tehát azzal az igényel ültek le, hogy itt egy végső válaszra jussanak el közösen. És most jön, amit még idéznék, csak eddig, hogy... És amikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter mondta nékik. Csak eddig idézem. Nagyon érdekes, hogy mit olvastunk, mi volt Antiókhiában, háborúság és vetekedés. Mi lett Jeruzsálemben? Vetekedés. Tehát a helyzet az új helyszínen, új hallgatóság előtt, de újra generálta magát, és ezen a ponton szólal meg először Péter apostol, éppen ezt kezdődött, ugye ezt már nem olvastam, azt Jakab apostol, és az ő kettőjük hozzászólását olvassuk a zsinatról. Egyébként a zsinatról többet nem olvasunk a lefolyását illetően, tehát elolvassuk az alaphelyzetet, ezt olvastuk eddig, elolvassuk azt, hogy újra a feszültség támad. Most megszólal Péter, ez a magva egyébként egyrészt a témánknak, tehát hogy Péter mit mond, milyen szempontokat és milyen megfontolást ad közre, és Jakab majd csatlakozik hozzá, ugye Jakabról annyit hadd mondjak, hogy ez a Jakab, de már nem az a Jakab, tehát hogy ez nem a 12 közül való Jakab, mert ugye őt már kivégezték korábban, ugye erről már volt szó nyilván, hanem ez az Úr atyafia. Ez a másik Jakab, aki Jézusnak testvére volt, valószínűleg az apja révén, illetve ez az a Jakab, aki a levelet is írta. Tudnék, az apostoli levél sem a János testvérétől, Jakabtól származik, tehát aki a 12 közül egy volt, hanem az Úr atyafia Jakab. Ez benne van a Bibliában, ez egyértelmű, csak azért mondom, mert nem köztudott, azt tapasztaltam. Tehát Péter és Jakab szólnak hozzá, először a Péter hozzászólását szeretném idézni, és a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mármint a pogányok mellett, bocsánat, csak annyit hadd idézek, amit itt az előbb nem olvastam, hogy Péter elmondja, hogy őt már régóta kiválasztották a pogányok apostolának, ugye mi ismerjük a történetet, azért nem idéztem, tehát a Cornelius féle esetre hivatkozik, és ezt mondja vele kapcsolatban, a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett a pogányok mellett, mert adta nekik a Szent Lelket, amiként nékünk is. És semmi különbséget sem tett mi köztünk, és a hit által tisztítván meg azok szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, semmi el nem hordozhattunk. Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Hát ez a veleje ennek a zsinatnak, de ez a veleje egy nagyon komoly problémakörnek, ami újra és újra felelevenedik hívő emberek körében, lelkében. Ez pedig nem más, mint a hit meg a cselekedetek viszonya egymáshoz. Most akkor mi a fontos? Azzal hadd kezdjem, talán szeretnék sorra, mert nagyon sok fontos dolgot mond Péter apostol, hogy ő a saját tapasztalatára hivatkozott, mert hogy neki is volt. Ő mondta, hogy már volt pogányokkal, megtért pogányokkal volt neki tapasztalata, szemtanúja volt annak, hogy megtértek. Ha emlékszünk rá, ugye arról beszéltünk, azt hiszem akkor is éppen én voltam itt, hogy látványos módon ugyanazt a jelét kapták a Szentlélek jelenlétének, tudnék a nyelveken szólás formájában, mint amit pünköstkor az első tanítványok is kaptak, hogy véletlenül se lehessen kétség azt illetve, hogy ugyanaz az erő ugyanúgy módon működik bennük. Erre is hivatkozik az apostol, hogy semmi különbséget nem tett köztünk és azok között. Tehát látványos módon mindenféle előítéletet lebontandó az Isten ugyanazt a látványos jelet adta mind a két esetben. Péter apostolnak ez elég is volt, tehát azért hivatkozik rá, hogy ő erre emlékszik, és ezt hangsúlyozza is. És azt mondja, hogy ennyiben bizonyságot tett mellettük, ez volt az ő tapasztalata is. Itt annyit hadd jegyezzek meg, hogy Pálnak és Barnabásnak van személyes tapasztalata, ezzel szemben állnak az okosok, már bocsánat, hogy így mondom csak magunk közt, hogy akik a farizeusból lett ilyen. Már keresztények, ők szegények, csak még meg vannak kötözve ezekkel a farizeusi hát, hagyatékaikkal, vagy rögződő dolgaikkal. Most Péter azt mondja, hogy újabb tapasztalatot állítok szembe a ti igényetekkel, mert ez is egy tapasztalat, és azt erősítő tapasztalat, mint a Pálé és a Barnabásé. Elmondja Péter tehát ezt a bizonyos tapasztalatát, elmondja azt, hogy semmi különbséget sem tett az Isten ő közöttük és azok között. De miért volt fontos ezt hangsúlyozni? Azért, mert a zsidók úgy gondolkodtak általában, ez volt az eredeti gondolkodás, hogy ők egy különleges kiváltságban részesültek, eddig igaz egyébként, csak a kiváltság miben létét értették félre. Tehát úgy ítélték meg, hogy ők valamilyen oknál fogva különbek, mint a többi nép, magasabb rendűek, mert rájuk esett az Isten választása, és zömükben, biztos mindig voltak kivételek, meg hát voltak igazán hívő emberek, akik az Bibliát is írták, akiket ez nem ejtett meg, de a többség ezt úgy értelmezte, félre értelmezte, hogy egy kicsit úgy lekezelte a többi népet, olyan kirekesztetnek tartotta, hogy már most sem bírják az Istennek a jelenlétét, ugye mert náluk van például az Isten temploma, az Isten írásai a zsidóknál, arra nem is beszélve, hogy a pogánynak üdvösség, hogy emlékszünk rá, hogy azt beszéltük az első missziós út kapcsán, hogy klasszikus botránykövek voltak mindig a zsidó és a görög hallgatóságnak. A görögök azt nem bírták befogni agyilag, hogy hogy van az, hogy ha valaki meghal, akkor utána nem a Hádesz, a következő állomás, nem a túlvilág, hanem a feltámadás. Tehát mikor feltámadásig jut az apostol, mert figyeljük főleg a második és a harmadik missziós út alkalmával, amikor görög területekre ér, majd akkor látjuk ezt, hogy mindig a feltámadásig jut el az apostol, ott, mintha elvágták volna a vonalat, a görögök ott leakadnak róla, hogy így mondjam, nem bírják követni, mert az nekik olyan mértékben haladta meg az addigi felfogásukat. Ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy neki azt meg kellett ugrania, hogy az mind nem úgy van, ahogy ő eddig az egész világot látta. A zsidóknál mindig mi volt a botránykő, emlékezzünk rá, együtt tekintettük át ezt 4 héttel ezelőtt, hogy amikor kiderült, hogy nem csak ők üdvözülhetnek, hanem mások is. Nem azt mondták az apostolok, hogy ti nem, mert akkor azt hiszem, hogy ezt nehéz megemészteni, de el kell fogadni. De nem, elég az, hogy nem csak én, hanem mások is, az irigység, emlékszünk, ez volt a visszatérő szó, ez már elég volt ahhoz, hogy akkor inkább nem kell ez a tanítás. Hát itt is erről van szó, hogy Péter apostol azt mondja, hogy ezt erősíti meg, hogy nincs különbség. Nincs különbség. Rosszul értelmeztük eddig, 1500 évig rosszul értelmeztük, mint hogy az Isten csak minket szeretne, csak minket akarna megváltani. Azt mondta Isten kezdetül Ábrahámnak is, hogy megáldatnak te benned, a földnek, minden nemzetségei. Bocsánat, hogy ilyet mondok, elnézést, csak most jött eszembe, hogy hát azért nincsenek nyelvotlások a Bibliában, vagy az isteni beszédben. Tehát nem úgy, hogy az Isten mást akart mondani, de így sikerült. Isten pont ezt akarta mondani. És ezt végig úgy értelmezték a zsidók, mint hogyha megáldatnak te benned a te nemzetséged. De a többiek nem. Ők ezt így értelmezték. Pedig nem ezt mondta az Isten. És Péter ezért tartott olyan fontosnak, hogy ezt megerősítse, hogy szemmel láthatóan az a különbségtétel, amely a zsidókat kísérti addig a pillanatig, a farizeusokat és a volt farizeusokat ebben a gondolkodásukban, az nem létezik. És aztán hozzátette még Péter, hogyha megnézzük, a 15. fejezet 9. vers második fele, ott fentebb látjuk, hogy hit által tisztítván meg azoknak a szívét. Bejön a hit. Azt mondja, azok szívét hit által tisztította meg. Mit akart ezzel mondani, hogy nem körülmetélkedés által, meg nem más által tisztította meg őket, mert erre visszatérjük, hogy mi volt a szerepe, és hogy mi, tényleg bizonyos korokban ennek jelentősége volt a körülmetélkedésnek. Azt mondja tehát, hogy a keresztények tapasztalata is az ott itt erre nem utal egyértelmű, hogy hitre kellett jutniuk a megváltóban. Hitáltal tudták elfogadni, hitáltal tették le a bűneiket. Ők is mindent hitáltal tehettek, és most azt mondja Péter, hogy a pogányoknak is hitáltal tisztította meg a szívét az Isten. Tehát itt van az, hogy nem a cselekedetek, úgy, ahogy ők azt gondolták, hanem a hit. Erre mondják azt sokan, hogy hát akkor megvan, hogy mit kerülni kell a cselekedeteket, van helyette a hit. Ha mondjak egy klasszikus példát, az egész középkort ezt a szemmelállás jellemezte, már a reformáció kora óta úgy értem, vagy az időtájt is akkortól, hogy volt egy nagy masszív képviselő a kereszténységben annak, hogy érdemszerző jó cselekedetek, ezt meg ezt kell tenni, és akkor az ember, hogy így mondjam, javíthat a helyzetén, meg jó cselekedeteket kell tennie, meg előírják, meg kell. Ezzel szemben volt egy másik irányzat, amelyik szám szerint nem volt ilyen nagy, amelyik reakcióként született el, és azt mondta, hogy nem, hanem hitáltal, csak is hitáltal, és ennek aztán olyan végletébe mentek el az idők folyamán, hogy annyira csak is hitáltal, mint hogyha a cselekedet meg közömbös lenne. Tehát, hogyha megtetszenek nézni, akkor két végletről beszélünk, vagy cselekedetek, vagy hit. És az a szörnyű, hogy ez nem egy ilyen végletes dolog. Majd elmondom, hogy mi a megoldása, csak lássuk, hogy ez mindig visszatér ez a probléma. Ugye csak azok kedvére, akiknek esetleg nem volt egyértelmű, a középkori katolicizmus, tehát a katolikus egyház képviselte a cselekedetek jelentőségét és annak az üvszerző szerepét. Ennek bizonyos hibáit, meg nyilvánvaló hibáit látva a protestantizmus, azt mondta, hogy nem, hanem hitáltal. És igaz, hogy kell a hit, hát itt is olvassuk, de az meg hiba, ha úgy gondolom a hitet, hogy a hit önmagában, és annyira fértek, hogy belecsúsznak a másik hibába, hogy belecsúsztak az innenső hibába. Ugye szokták mondani, a lónak két oldala van, és középen kell ülni rajta, tehát különben leesik az ember, tehát akármelyik oldalról közelítünk rá. Ezt mondja tehát itt már Péter, itt már a hitről kezd beszélni. Még annyit hadd tegyek hozzá, de fejegyeztem magamnak, hogy nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy ugyanolyan módon ugyanazt a jelet kapták, de mit mond, hogy mi mentette meg a pogányokat? Azt mondta, hogy a hit. Ugye, az a tisztította meg a szívüket. Tehát nem a nyelveken szólás. Ezt ért mondom, mert a nyelveken szólás az egy jel volt, hogy jelen van az Isten. De attól még tiszta nem lesz a szív. A szív hitáltal tisztult meg. Ez azért fontos, mert ugyanazt a hibát követték volna el, mint a körülmetélkedésre. A körülmetélkedéstől az ember nem lett jobb. Hát, hogyha attól jobb lett volna az ember, akkor 1500 éven át csupa lélekben daliás zsidó ember élt volna, mert őáluk ezt gyakorolták. Na, de attól nem lett jobb az ember. Az egy jele volt valaminek, csak egy jel. De érdemi változás nem hozott a lélekben. Péter ugyanezt mondja, hogy nem a nyelveken szólástól lettek jobbak a pogányok, az csak egy jel volt, azért hogy figyeljünk oda, hogy ugyanaz a jel. De azt mondja, hogy hitáltal tisztult meg a szívük, és utána mondja ki, miután ezeket a tényeket megállapította, a lényegre ráirányította a figyelmet, utána mondja ki, így hangzik, keressük meg a szemünkkel a szövegben, most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk. Hát, hogy így mondjam, ezért mindent lehet mondani, de azt nem, hogy félreérthető lenne Péter, nem? Tehát ez elég határozottan fogalmaz. Azt mondja, hogy amikor ti ezzel jöttök, ezzel az igény, hogy parancsoljunk meg kell, akkor ti ezt Istent kísértitek. Az nem egy pozitív kategória nyilván. És azt teszi hozzá, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, tehát egy olyan terhet, hogy az egész életükön át küszködjenek vele, amit sem a mi atyáink semmilyen nem hordozhattunk. Most már azért tényleg érdemes megbeszélni, hogy mire gondolhat itt. Ez nem lehet csak a körülmetélkedés, mert hát az nem egy iga, nem? Ez egy egyszeri beavatkozás az emberen, egész kiskorában, még akkor nincs is tudatánál. Tehát biztos, hogy nem a körülmetélkedésre gondol Péter apostol. Akkor ezen a ponton hadd mondjam el egyébként, hogy mi a körülmetélkedésnek a jelentősége. Igaz, egy későbbi helyre írtam, de mindegy, akkor most már elmondom. Hogy az tény, hogy az Ószövetségben azt mondta az Isten, hogy ez a jele az Istenhez tartozásuknak. Megmondom, a jele. Tehát ettől még nem voltak lélekben azonosulak az Istennel, de legalábbis, hogy ők legalább formálisan tiszteletben tartják az Istenhez tartozást, és nem üzennek adat az Istennek, ez volt a jel, ezt Ábrahámnak rendelte el az Isten, onnantól kezdve minden leszármazottjára nézve kötelező volt nyilván a férfiakra, és utána azt olvassuk, hogy volt egy olyan eset, nagyon sokat mond el a kérdés jelentőségéről, hogy Mózes, aki távol élt Egyiptomtól, a népétől 40 évig, mert az Isten ott látta jónak őt türelemre tanítani a leendő feladatához, erre szükség volt. Amikor visszatér Egyiptomba, hogy kivezesse a népet, időközben ő megnősült, született két fia, és hát valamilyen oknál fogva ő elmulasztotta ennek a gyakorlását. És azt olvassuk, hogy amikor mentek, akkor egy angyal állt eléjük, úgy, mint a Bálám szamora elé is egy angyal, és azzal fenyegette őket, hogy megöli őket, úgy tűnt megöli őket, mert hiányzott ez a jel. Nyilván nem önmagában a beavatkozásnak van jelentősége, hanem hogy ez megtörténik-e, vagy nem. Az ember komolyan veszi, vagy nem. Még egy gyors példát hadd mondjak, hogy a Sámson esetét szokták így félreérteni, tényleg volt valami a hajába. Nem volt semmi a hajába, félreértés ne essék. Fura egy haj lett volna az. Hanem abban volt a jelentőség a Sámson hát árulásának is, hogy ő azt a titkát az Istennel elárulta, hogy ez a jele az ő Istenhez tartozásnak. Ez egy jel volt, és ő ezt elárulta, nem vette komolyan, ezért bukott el. Itt is erről volt szó, hogy Mózes, ez egy hiba volt, egy vezetőnél különösen nagy hiba, hogy egy fontos dolgot, amit az Isten mondott, azt ő nem vett komolyan. Ezért is hangsúlyozhatták annyira jelentőségét a farizeusok, mert tudták, hogy az Isten ezt elrendelte. De még egyszer mondom, a körülmetélkedés az egy jel volt csak, és egy egyszerű beavatkozás, aminek utána praktikus következménye nincs. Tehát Péter erre nem gondolhat, amikor azt mondja, hogy el nem hordozhattuk az igát. Péter itt nem a körülmetélkedésről beszél már, hanem kiterjeszti a témát, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek jöttek a formákkal. Még ott volt, mindig emlékszünk rá, hogy meg, hogy parancsolják meg, hogy a Mózes törvényét megtartsák. És Péter azt mondja, hogy ami itt iga volt a mi életünkben, az nem is a körülmetélkedés, megjegyzem, nem is a Mózes törvénye. Miért mondom ezt? Azért, mert a Mózes törvényéről tudni kell, hogy a Mózes törvénye az nem a Mózes törvénye. Ezt sokan megint félreértik. Azt hiszik, hogy a Mózes egyszer, bocsánat, így van, hogy ráért, és akkor írt mindenféle törvényt, de ez nem így volt. Mózes a két kőtáblán kapta a 10 parancsot kézből kézbe az Istentől, előre megírva az Isten által, az összes többit pedig ugyanúgy kapta ihletésgyanánt, vagy kijelentésként, ha úgy tetszik, mint a proféták a többi bibliai könyvet. De a Mózes törvényeiből egy sor sem a Mózes műve. Tehát, hogy nem ő találta ki, mint ember, hogy mondott valamit. Ezt látni kell, mert akkor jobban értjük, hogy sem a körülmetélkedés, sem a Mózes törvény nem lehetett iga. Mert hát azt az Isten adta. Akkor mi az iga a dologban? Nem maga a törvény, és nem maga a körülmetélkedés, hanem az, ahogyan hozzááll az ember. Tehát a felfogás, ez az attitűd, ez a gondolkodásmód, hogy majd mi megcselekesszük. Érdemes elolvasni, amikor kihirdeti a Mózes a törvény igéit a Sínai hegynél a törvényadáskor, akkor a népnek az volt a válasza, hogy mindazt, amit az Úr mondott, azt megcselekesszük. Tiszteletre méltó jó indulat, és elfogadhatatlan naivitás. Tehát ez így együtt igaz. Tehát ugye jó szándékot értékelni kell, de nem erről szólt a történelem. Annak a nemzedéknek a története sem már. Mert ez nem így működik. És az a baj, hogy akkor, azóta, és a mai napig is minket embereket mindig azt kísért, hogy na most már tudom, mit kell csinálni, hát most már csak adom, hogy csinálni fogom. De ez nem így működik. És azt mondta Péter, hogy az volt az elhordozhatatlan iga, hogy törvényeket akartunk megvalósítani, de nem tudtuk, amikor nem ment, akkor újabb törvényeket találtunk ki, ezek már az úgynevezett farizeusi törvények, amelynek az volt a kimondott üzenete, hogy jók ezek az isteni törvények, és annyira vigyázunk rájuk, hogy még egy védőgyűrűt vonunk köré, tehát hogy nehogy beleütközzünk, tehát ilyen, nem is tudom, ez ilyen puffer területnek mondják, vagy nem tudom minek, tehát hogy bebiztosítsuk az isteni törvényt, hogy még szigorúbbra vesszük, meg még szigorúbbra vesszük ezeket a törvényeket. És erre mondta azt Jézus is, hogy elhordozhatatlan igát vetnek az emberekre a farizeusok, de ők maguk egy újjal sem illetik. Tehát ez a kifejezés, ez Jézusi kifejezés is volt. Péter tehát erre gondol, és tulajdonképpen én azt gondolom, amikor a zsinaton idáig jutunk, akkor Péter azt mondja ezzel, mert felismeri, nem nehéz felismerni, hogy megint ez a farizeusi gondolkodásmód begyűrűzött, hogy mondják a kereszténységbe is, és azt mondja, hogy vigyázzunk, és azért nagyon keményen szólal meg ezek nagyon súlyos szavak, hogy kísértik az Istent, igát tesznek a tanítványok tekába, amit mi sem hordozhattunk el, hogy mi zsidók sem tudtunk megbirkózni ebben a felfogásban az isteni rendelkezésekkel, maga a felfogás a rossz. Nem a körülmetélkedés. A körülmetélkedés mondja, hogy az csak idejét múltává, az se volt rossz. Hát lejárt az ideje az ószövetségi időknek. Az újszövetségben nem ez az Isten népéhez tartozás se, hanem a keresztség. Egy zsidó ember beleszületett a vallásába, azt körülmetélték, a fiúnak született. Ha pogányként született, de megtért, akkor alámerítették, akkor prozelita volt, így mondták. János ezt a fajta keresztséget gyakorolta már Jézus előtt is. És azt olvassuk, hogy az új szövetségben pedig csak a keresztség maradt meg, hiszen pont azért, mert mindenféle népből verbuválódtak, és ez lett a szövetségnek a jele. Tehát a körülmetélkedés ezért nem játszik már szerepet, a Mózes törvényeivel meg nincs semmi baj, csak a felfogás, hogy parancsoljátok meg. Na ez az, amit nem tudtak elfogadni az apostolok, majd látjuk is, hogy mi lesz a megoldás. De mert erre rátérnénk, még egy dolgot hadd emeljek ki Péter szavaiból, ez az utolsó vers, a 11. Azt mondja, hogy az iga helyett inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Tehát azt mondja, hogy nem a cselekedetekben bízunk, nem abban, mi jól tudjuk csinálni a törvényt. A farizeusoknak ugye ez volt a lényege, még annyit hadd meg, hogy jobban értsük, hogy ők felállítottak mindenféle ilyen rendszabályokat, többet, mint amit az Isten, és megpróbáltak nagyon jó megfelelni. Nagyon elégedettek voltak. Egyébként ma is van ilyen, nem farizeusi szándék, sokszor látni embereket, hogy felállítanak maguk számára kívánalmakat, hétköznap is, vagy a vallási, vagy hitítéletükben, és roppant elégedettek magukkal, hogy megfelelnek a saját kívánalmaiknak. Na de hát ez azért baj, mert én vagyok a rendszer működtetője is, meg az ellenőrzője is, tehát ez így nem működik, ez nem jó. És ezért mondja azt itt Péter, hogy mi nem egy ilyen rendszerben kívánunk élni, ez hibás ez a felfogás, mi nem abban bízunk, hogy a törvényt megtartjuk, ahogy egyébként nem is tudjuk, ugye elhordozhatatlan, ilyen formán, hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Tehát azt mondja, hogy mi abban hiszünk, hogy mi hit által tartatunk meg, és még egy fontos dolgot mond, ott van a végén, miképpen azok is, tehát a pogányok is. Vagy meggondoljuk ott, hogy nincs különbség. Mi is csak kegyelem által tartatunk meg ők is. És zsidók úgy gondolták eredetileg, hogy mi azért tartatunk meg, mert zsidónak születtünk, és akármit csinálok úgy is, az meg akármit csinál szegény úgy se, mert ő meg pogánynak született. Jézus meg azt mondta, hogy nem, már Jézus is mondta, de Péter is. Mi is csak hitáltal, ők is csak hitáltal. Itt is egy példával hadd éljek, most jutott eszembe, miközben ezt mondtam. Aki ismeri az Ószövetséget, az egyiptomi 10 csapás közül a 10. csapás más volt, mint az első 9. Az első 9 az úgy működött, ahogy a zsidók gondolkoztak a hitről és a cselekedetekről. Azt mondta az Isten, hogy Gósen földjét, ahol a zsidók éltek Egyiptomban, azt védelem alá helyezi. Nem érték a csapások Gósen földjét, súlyos hát gazdasági természeti csapások érték Egyiptomot. Az egyiptomiak pedig szenvedték a csapásokat. Igen, ám de a 10. csapás minőségileg más volt. Ott az első szülöttek élete volt a tét. 9 csapás után azt mondta az Isten, hogy na most már mindenki okulhatott, szóval nem lehet azt mondani, hogy ez a véletlen műve, okokozati összefüggés van a között, amit Isten Mózes által mond meg a történések között. Azt mondta a 10. csapásnál az Isten, hogy aki nem hinti meg az ajtó félfákat a pászkabárány vérével, az vállalja azt, hogy bemegy az öldöklő öngyölé és meghal abban a házban, minden elsőszülött emberi, állati és mindegyik. Aki meghinti hitáltal, mert elhiszi, amit az Isten mondott, hisz az isteni szóban, az megmenekül. És van egy nagyon fontos dolog, hogy szó sem esett Gósen földjéről, sem pró, sem kontra. Azt mondta az Isten, hogy ez már élethalál kérdés, eddig nem élethalál kérdés volt. Ez élethalál kérdés. Ha egyiptomi bogány, de hisz, mert 9 csapás meggyőzte, akkor védelmet kap a hite fejében, amit a vére jelképez. Figyeljük meg megint, hogy hitről van szó, és jelképről. Tehát nem a vér védte meg őket, hanem az a hit, hogy alkalmazták a jelképen. Ha viszont valaki zsidó, és abban bízik, hogy már 9-szer elkerült a csapás, mert ő zsidó, akkor nagyon nagyot tévedhetett, mert azt mondta az Isten, hogy most nem az a feltétel. Most senkit nem véd meg azt, hogy zsidó, hanem hogy hitben igényli-e, elhiszi-e, vállalja-e. Hát valami ilyesmiről van itt is szó, így kell ezt látnunk, így kell kezelnünk, és ezért mondja Péter, hogy ha komolyan veszük a dolgot, akkor ők is, és mi is ugyanolyan hitáltal tartatunk meg. És nem azért vesznek el, mert pogányok törvényszerűen, és nem azért tartatunk meg, mert zsidónak születünk törvényszerűen. Hát ennyit talán Péter szavairól, és most nézzük, mit mond Jakab apostol. A 14. verstől olvassuk. Simon elbeszélte, mármint Péter, mi módon gondolkodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták mondásai, mint megvan írva, és itt Ámostól idéz, ezek után megtértek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt, tehát, hogy lesz egy megújhodás a zsidó nép körében, hogy megkeresse az embereknek többi része az urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi. Tehát azt mondja Jakab apostol, mint egy támogatólag hozzászól Péterhez, hogy Péter már elmondta, hogy az Isten hogy gondolkodott kezdettől, és idéz egy idézetet, tehát amit idézett, azt is elolvashatjuk. Azt mondja, tehát ezt idézte ő, majd figyelj meg, hogy nagyon tanúságos, azért is gondoltam, hogy nézzük meg, hogy hogy idézi a gondolatot Jakab. Tehát, hogy nem a szavakat idézi, de a gondolat ugyanaz. Nyilván ez egy zsinat volt, és akkor nem úgy volt, hogy elkezdték elővenni a könyveket, és akkor ott keresni benne, ezek ismerték az írás, és akkor szabadon emlékezetből a gondolatot felidézte. Ez az eredeti változat, az Ámosi szakasz, amire hivatkozott. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, amint volt hajdanán. Itt megállok. Ugye a zsidóság hatalmi tényezőként már évszázadok óta nem létezett ekkor. Ugye a babiloniak vetettek annak véget, azóta mindig ilyen-olyan elnyomatás alatt értek, vagy hát leigázott állapotban. Ez volt az örök ábrányuk, rómaiakkal szemben is ezért tette őket egyébként. És ez egy hatalmas ígéret volt, hogy egyszer majd visszaáll a befolyásos státusza, vagy az ép státusza a zsidó államnak. De figyeljük meg, hogy folytatódik a szakasz. Hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát, és minden a népeket, akik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi ezt. Hogy örökségképpen bírják, ezt a felszínes olvasó úgy érthetné, hogy hát annektálják a területeket, tehát hogy kiterjesztik, tehát hogy nagy lesz az a zsidó országa majd a helyreállás után. De figyeljük meg, hogy hangzik ez, hogy örökségképpen bírják az Edom maradékát. Edomról tudni kell azt, hogy Edom az az Ézsau leszármazottai voltak, oldalági rokonok, őket nem írthatták ki a honfoglaláskor sem, mert hát szegről végről azért rokonok voltak. Szegről végről hívők, hogy így mondja. Nagyon szegről, inkább szegről, mint végről, vagy fordítva. A lényeg az, hogy a kifejezés figyeljük, hogy az Edom maradéka, ez egy olyan fogalom, hogy az Edomból azok, akik az Isten követői. Tehát átvitt értelemben vett maradék, Biblia értelemben maradék, és utána végképp félrejthetetlen, hogy és mind a ma népeket, akik az én nevemről neveztetnek. Tehát nem elnyomásról beszél, ez egyértelmű, hanem egyesülésről. Tehát, hogy azok a népek csatlakozni tudjanak, akik eleve az Isten nevéről neveztetnek, hitáltal. Tehát nem született zsidók, hanem hitáltal. Tudnik azt mondja, hogy nem azért újul majd meg Izrael állama vagy hatalma, hogy ez a profécia mondja, mert hogy nekik végre legyen megint dicsőségben részük, hanem hogy legyen hova gyűjteni a pogányokból megtérőket. És Jakab apostol erre hivatkozik ezen a bizonyos apostoli zsinaton, hogy már Ámos próféta is megírta, hát most nehogy ezzel a kérdéssel küszködjünk, hogy a pogányból hogy csináljunk zsidót, mert nem ez a feladatunk. Ugye, mert ez annyit tenne, hogy metélkedjen körül, tehát külsőleg legyen zsidó, utána pedig tartassuk meg vele a mózesi törvényt. Jakab ez ellen szól tehát, Péterrel karöltve. És ezután mondja ki a következtetést, térjünk vissza akkor a 19. verssel kezdődő szakaszhoz, a 15. fejezetben. A következőket mondja Jakab. Azokáért azt mondom, tehát most jut el oda, hogyha ez a helyzet, ugye elmondták, hogy hogy értékelik a helyzetet, elfogadhatatlan ez az igény, és kimondják a következtetést. Azokáért azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a pogányok közül térnek az Istenhez. Megállok egy szóra, mert olyan egy különös a kifejezés, hogy háborgatni, tehát azt mondja, amit ezek kitaláltak, hogy üdvösségkérdés, az nem más, mint háborgatás, meg a lelki béke megvonása emberektől. Tehát nem, hogy üdvösségkérdés lenne, hanem káros kifejezetten. Ne háborgassuk őket. És azt mondja, hogy hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fulvaholt állattól és a vértől. Tehát négy dolgot mond, még egyszer mondanám. Bálványimádástól tartózkodjanak, ne paráználkodjanak, ne egyenek fulvaholt állatot, és a vért ne fogyasszák. Hát ezek érdekes dolgok, miért pont ezek kérdezhetné valaki, nem több egyébként, amit fel van írva, fel van jegyezve. Annyit hadd mondjak, hogy a kérdés súlyát érzékeltetendő, hogy én nekem már volt szerencsém olyan valakivel találkozni, aki magát kereszténynek vallotta, és mondta, hogy nagyon világosan ide le van írva a Bibliában, hogy ha ezt a négy dolgot nem csinálja, akkor már jó keresztény. És én ezt félreértésnek tartom, ezt már most elárulom. Tehát ez nagyon fontos, hogy félreérthető ezen a ponton a szöveg. Azért ez a négy dolog van itt egyébként nyilván, ha már négyet emelnek ki, mert ezek lehettek a korabeli világban jellemző módon elterjedt, amúgy elfogadhatatlan szokások, egészségügyi vagy erkölcsi szempontból. Tehát ami leginkább elharapózott, tipikus jelenség volt, és ami úgy gondolom, hogy a lelkiismeret alapján is hamar belátható volt, hogy ezt nem szabad, vagy nem lehet. A bálványimádás, nem sok szót vesztegetek rá, szóval ez még nem, egy, nem túlkapás egy ilyen kívánalom, tehát azért akkor már ne legyünk bálványimádók, a keresztények vagyunk, tehát ez könnyen bevehető. Úgy gondolom. A következő az a paráznasság. Ugye a korabeli világban elég lazák voltak az erkölcsök a görögöknél abszolút, tehát a homoszexualitásig bezárulnak, tehát nem volt egy nagyon feszes az egész társadalomra jellemző feszes felfogás, és ezért mondták azt, hogy egy pogánynak lehet, hogy természetes az, hogy nem veszi komolyan az életnek ezt a szféráját, de ezt közölni kell vele, hogy ezt nem lehet folytatni. Ezen kívül a fulvaholt állatfogyasztás, itt a fulvaholtról azt kell tudni, hogy hát ugye nem biztos, hogy frissiben találja meg az ember, én például a héten sétáltam egy tó mellett gyalogért, mert nem 15 felfúvódott halat számoltam meg rögtön ott a felszínen úszva. Nem volt augusztusos, még nem nagyon szoktam menni azt én, de így meg pláne nem. De a legfőbb gond az az, hogy a Biblia szerint, és ez összefügg a negyedikkel, a Biblia szerint, ha valaki húsételeket fogyaszt, ugye egyrészt a Biblia körülhatárolja azt, ami alkalmas az emberi szervezet számára, mint húsétel a fogyasztásra, másrészt azt mindig kiköti, hogy a vért azt ki kell jól engedni a tetemből, tehát amit fogyasztásra előkészítenek a levágott állatból. Na most a fulvaholt állatnál ez már veszett fejszennyele, tehát abból már nem lehet kiengedni, mert hát abban beleolvadt. Tehát ez gyakorlatilag összefügg szorosan a negyedikkel. Valószínűleg ez is abban a korban elterjedt volt, és nem csináltak problémát belőle, és nagyon egészségtelen fizikai értelemben is. És ezért mondja azt az apostol, hogy javasolom, hogy ez a négy kritérium jelenjen meg, hogy ezt mindenképpen igényeljük, ez tényleg legyen egy követelmény, ha úgy tetszik. És utána van egy folytatás. És erre szeretnék rátérni. 21. versben, bocsánat, a 21-et olvasnám, ez volt a dilemám, hogy dolgozzuk fel, hogy ugyanazt, amit olvastam a 20. versben, azt elolvashatjuk, 28-29-et olvasom inkább. Amit most olvasunk majd, az már maga a levél, ami megszületik, tehát a dokumentum. Most azt idézem, hogy lássuk. Azt írják az apostolok híveknek, mert tetszék a dolog a Szentléleknek és nekünk, hogy semmi több teher ne vettessék tireátok, ugye a címzettek azok a megtérő pogányok, ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak, áldozott dolgoktól, a vértől, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok, legyetek egészségben. Tehát ez a végső verzió, hogy így mondja. Na most sokan ezt a részét idézik a fejezetnek a 29. verset, hogy hát ide van írva, és ez tényleg nagyon egyértelműen hangzik, nem? Hogyha valaki ezt a négy dolgot megteszi, akkor már jó keresztény. Bocsánat, hogyha lehetek szubjektív, és nem akarok senkit sérteni, de akkor már az iszlám is leköröz bennünket, mert ott 5+1 kívánalom van. Tehát ha darabra mérjük, akkor az egy komolyabb vallás lenne, hogyha ez lenne a kereszténység lényeg, amit itt meg ennél komolyabb dolgokat vetnek fel, inségadót meg hasonlót. Valamit érezzük, hogy sántít. És én ezt tartom egy nagyon fontos tanúságának a mai témánknak, hogy most térnék vissza, hogy ugyan a levélbe nem került bele, de amikor a munkaváltozaton dolgoztak, ott volt egy megfontolás, és most érünk oda, mert Mózesnek, tehát ugye csak, hogy emlékezzünk, tehát elmondta, hogy tartózkodjanak az állattól a vértől, mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Tehát amikor Jakab azt mondta, hogy ennyit írjunk, ezt a négy dolgot, utána rögtön hozzátette, hogy mert Mózesnek vannak hirdetői minden városban. Mit akart ezzel mondani? Nem kevesebbet, mint hogy van négy dolog, ami elemi követelmény. Tehát hívő ember nem érhet együtt ezekkel a visszásságokkal, meg nem hozhat szégyent az Istenre, meg botrányt, ugye paráznasággal, stb. És utána azt mondja, hogy ami pedig a Mózes törvényét illeti, még egyszer mondom, az Istentől adott, Mózes által adott törvényeket, abban meg majd belenőnek a pogányok, így mondhatnánk, mert van alkalmuk hallani róla, mert mindenütt megvannak a hirdetői. Mire gondolt? Hadd jelezzem a 23. verset. Azt írják, nagyon fontos, hogy hova címezték. Ez nagyon fontos látni a levelet. Megírván azok keze által ezeket, az apostolok, a vének és az atyafiak, itt jön a címzése a körlevélnek, amit az előbb már láttunk körlevet, annak a cím részét olvassuk most. Atyafiak az Antiókiában, Szíriában és Cilíciában lévő pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket küldik. Tehát az a kérdés, hogy hova küldik a levelet? Hol kezelik a problémát felelőzileg? Három helyet mond: Antiókia, Szíria, Cilícia. Antiókia ugye az a város, ahonnan a nyilak indulnak és érkeznek, tehát ahol nagyon sok keresztény él. Szíria volt ugye a másik, hát ugye angol feliratú a térkép, de Y-nal van írva, látjuk Szíria, egy kicsit jobbra lefelé. Ugye látja mindenki, hát az maga a térség, ahol egyébként Antiókia is fekszik. Ez egy tartomány, a Római Birodalom egy tartománya. És még egyet mondom, Cilícia, az pedig ott van a partvonal, az észak-déli partvonalnak a meghosszabbításában, olyan sárga mezőben. Látja mindenki nagybetűvel, hogy Cilícia. Tehát Cilícia, Szíria, ez két szomszédos terület, Antiókia, azt mondja, hogy az itt élő keresztényeknek ír. És azt mondja Jakab, ez volt a szempontja, azt mondja Jakab, hogy Mózesnek ezeken a területeken igaz. Máshol nem igaz egyébként, tehát a Római Birodalom más területén, de ezeken a területeken igaz, ahova címeztek, hogy ott él a diaszpóra zsidóság mindenhol, minden városban vannak zsidó emberek, vannak zsinagógák, ott olvassák a Mózes törvényeit rendszeresen, tehát adott az a feltétel, hogy egyre több dolgot megértve a pogányok, egyre több dolgot fogadjanak el és foganatosítsanak az életükben. Tehát tulajdonképpen ő sem azt mondta, hogy a Mózes törvénye nem fontos, hanem azt mondta, hogy nem kell, meg nem parancsoljuk, hanem majd meggyőzi őket a Szentlélek, hogy eddig is a Szentlélek győzte meg őket. Ugye ezt nagyon fontos látni tehát, hogy Jakab nem azt mondta, hogy csak négy dolog kell, meg azt sem mondta, hogy a törvény nem kell, tehát nem esett végletekben, hanem azt mondta, hogy ami elemi, az tényleg kell, a többibe pedig majd gyarapszanak meggyőződésben, felismerésben ezek a pogányok, és így érik el az érett férfiúságot, hogy máshol fogom, ez egy apostoli levél. Ez azért fontos, mert ez helyre teszi a mi fejünkben is, hogy mi a helyzet a cselekedetekkel, meg a törvénnyel. Azt mondja a Biblia, hogy nincs értelme a meggyőződést megelőzően törvényt cselekedni, vagy azt megpróbálni, mert abban köszönet nem lesz. Mert vagy elhordozhatatlan iga lesz, mert nem tudom megtenni, vagy megállapítom, hogy sikerült, akkor meg farizeus vagyok. Akkor óriási dolog, elégedett vagyok magam, hogy sikerült. De azt mondja a Biblia, hogy csak akkor tudom érdemben cselekedni a törvényt, ha előtte azonosulni tudtam vele, és hitáltalan élek hozzá erőt. Tehát nem hit vagy cselekedetek, hanem hit és cselekedetek méghozzá ebben a sorrendben. És ez egy komoly küzdelem volt az őskeresztény időkben is, ahogyan látjuk, mert hát ilyen villongások voltak, súlyos összecsapások voltak teológiai értelemben mindenképpen, vagy indulatilag is úgy tűnik, és ezt tették helyre az apostolok, és ha ezt nem kellő körültekintéssel olvasjuk, akkor megint félresiklik az ember gondolkodása, akkor azt hiszi, hogy vagy ez a négy kell, vagy még az se kell, semmi sem kell. Nagyon fontos tehát helyesen látni, hogy az apostolok azt az attitűdöt ítélték el, amelyik saját erőből, és olyan, én azt írtam fel magának, olyan minimalizáló, hogy minimalista szinten közelít a törvényhez, hogy na mi az, amit nekem ahhoz meg kell tartanom, hogy az Isten engem el tudjon fogadni. Ez hiba. Azt mondták, hogy a mi felfogásunk más. A mi felfogásunk az, hogy szeretnénk minél többet tudni az Isten bölcsessége szerint az emberi élet törvényeiről, hogy minél teljesebb mértékben azonosulhassak vele. De ehhez idő kell. Tehát ez tény, hogy nem úgy megy, hogy egyik pillanatról a másikra. És ez volt a saját tapasztalatuk is. hát hadd ne mondjam azt, hogy a tanítványok mit éltek át saját maguk, ha meggondoljuk, például egy Péter apostol. Péter apostol azt élte át, hogy egy nagyon kiváló, egyszerű, de kiváló zsidó ember volt, ugye egy halász ember volt. Jézus tanítványát akkor talán még boldog és büszke is volt, hogy tanítvány lett érthető okoknál fogva. Aztán nagyon bízott már magában, a többiekben már nem annyira, tudjuk, hogy volt egyszer, hogy azt mondta, hogy ha ezek mind megtagadnak is, ezek itt úgy értem, tehát az összes többi tanítvány, aki velem egy szinten áll egyébként, én biztos, hogy nem. És aztán a saját hibái, kudarcai, gyöngessége, amikor azt hitte, hogy ő ugyan nem tagadja meg, aztán háromszor sikerült pont neki, ráébresztették arra, hogy cselekedetekből nem megy. Azt komolyan gondolta, hogy nem fogja, de nem megy, ez így nem működik. Kellő alázatot tanult, és most eljutott abba a szerepbe, ő, meg Jakab az Úrnak az atyafia, meg a többiek, hogy ők már tudták, hogy olyasmivel küszködnek ezek a farizeusból egy zsidók, amin ők már túl vannak. Ők már megégették magukat ezzel, meg vannak a maguk tapasztalatai, és ilyen értelemben írják meg aztán a levelet, amiben az is szerepel, hogy azt már nem olvastam, csak az elején megelőlegeztem, hogy egy értelemre jutottak. Azt nem tudom, hogy ezek a farizeusból lett keresztények, akik ugye a problémát felvetették, azok végül aztán el tudták-e fogadni a megoldást, de végül csak egyértelműen jutottak a zsinaton azok, akiknek egyértelműen kellett jutni, és hát milyen szerencsésen alakult a dolog olyan szempontból is, hogy egy formális problémafelvetés volt az a körülmetélkedés, és egy nagyon széles körű válasz született, hogy hogyan helyes kezelni ezt a kérdéskört, hogyan kell időt adni a megtérésre a pogányoknak és a beérlelődésre. Na erről szól az első jeruzsálemi zsinat története, és hát talán egyetértünk vele, hogy a mai napig az egyes ember életére nézve is jelentősége van, hogy hogyan kerüljük el ezeket a téves irányzatokat, megbuktatókat.